kedves táborozók, kedves gyülekezet! Mai délelőtti Isten tiszteletünkön az egyik tábori témasorozatunkat, a délelőttit zárjuk le, és hogy azok is be tudjanak kapcsolódni a témasorozatba, akik ma vannak itt közöttünk először jelen. Ismételném meg, hogy ugye a délelőtti témáinknak ez volt a mottoja, hogy hogyan győzhetjük le az emberi természetnek különböző tulajdonságait, így is nevezhetnénk, hogy vadhajtásait, hiszen beszéltünk az indulatosságról, sértődékenységről, félelemről, aggodalmaskodásról, csüggedésről, lustaságról, könnyelműségről, és így jutottunk el a mai témánkhoz, a büszkeséghez. Olyan tulajdonságok, olyan szokások ezek, amelyek valamennyünknek az életét egy bizonyos szinten jellemzik. Valamennyien küszködünk ezekkel a tulajdonságainkkal, és hát azt láthattuk meg a hét folyamán, hogy az ezek feletti győzelem az nem annyira pusztán emberi elhatározás kérdése, mint hogy ezt sokszor az ember próbálna elhitetni önmagával. Tehát nem úgy válhatunk győztessé az indulataink felett például, hogy megtetszik nekünk mondjuk a szelíd magatartás, és egyszer csak kimondjuk az életünk egy fordulópontján azt a döntést, hogy innentől kezdve én nem akarok haragos, indulatos ember lenni, hanem szelíden és türelemmel kívánok reagálni minden élethelyzetre. Ugye úgy gondolom, hogy valamennyien, akik megpróbáltunk így megváltozni, nem csak ebből a tulajdonságunkban, hanem bármi másból, elmondhatjuk a saját tapasztalatainknak a hátterén is, hogy ez így nem megy. És erről szóltunk az egész hét folyamán, hogy mi a módja, mi a győzelemnek az egyedüli útja és lehetősége az emberi természetünk legkülönfélébb tulajdonságai felett. A mai alkalommal tehát a büszkeségről beszélünk, és mielőtt még konkrét bibliai ígéket is felolvastánk arra vonatkozóan, hogy mit is érthetünk a Biblia meghatározása alatt büszkeség felett, egyáltalán milyen résztulajdonságai vannak ennek a jellemvonásnak, engedjétek meg, hogy először a magyar értelmező szótár meghatározásáról beszéljek. A büszkeséget így határozza meg a magyar nyelv, és mondhatnánk, hogy így határozza meg a köztudat, hogy az nem más, mint az önbizalomnak időnkénti túlzott megnyilvánulása. Azt mondhatjuk, hogy van igazság ebben a meghatározásban is, hiszen az ember a Biblia meghatározása szerint is lehet mire büszke, de sohasem önmaga, sohasem a saját értékei, hanem azt mondja az ige, hogy ha az ember dicsekszik, akkor az ne önmagáért, ne a saját tulajdonságaiért, ne a saját eszességéért, akaratáért, eredményeiért tegye, hanem ha az ember valamiben dicsekedni akar, akkor az nem más legyen, mint hogy ő az Istenhez tartozik. Az nem más legyen, mint hogy az Istenben bízik, és hogy az Isten miben segítette őt az életben. A büszkeségről a Biblia nem időnkénti megnyilvánulásokról beszél, nem mint időnkénti megnyilvánulásokról. Az emberi természet időnként megfigyelhető vadhajtásairól beszél, hanem egy olyan állapotról, egy olyan gondolkodásmódról, egy olyan tulajdonság cselekvés összességről, amire ezek a bibliai szavak a legmegfelelőbbek, hogy felfuvalkodás vagy kérkedés. Ami tehát egyértelműen az ember én középpontú, önmagát szerető és önmagát mindenkor előtérbe helyező magatartásának és gondolkodásmódjának a gyakorlati megnyilvánulása. Aztán majd valamikor az Isten tisztelet közepetáján szeretnék szólni egy olyan bibliai ígéről is, amely még inkább meghatározza, még inkább definiálja a büszkeséget, de nem csak, hogy rámutat erre az emberi gyengeségre, tulajdonságra, hanem rögtön a megoldást is leteszi az asztalra. Hiszen ahogyan az előző délelőttöinken is, nem az volt az elsődleges célunk, hogy elmagyarázzuk önmagunknak, hogy indulatosak vagyunk, hogy sértődékenyek vagyunk, hogy időnként mi minden negatív tulajdonság jellemző ránk, az volt a fő célunk, hogy lássuk, hogy hogyan lehet kiemelkedni ebből. A mai istentiszteletnek is ez a fő csapása, ez a célja, és ezt fogják szolgálni azok a bibliai példák is, amelyek láttatni fogják, hogy az ember ha legkülönbözőbb élethelyzetben hogyan sodródhat bele a büszke, sokszor kontroll nélküli büszke magatartásba. Az első bibliai példa Nabukodonozor királyhoz kapcsolódik. A Dániel könyvéről, különösen az esti témáink kapcsán már több alkalommal beszéltünk, és így jött fel Nabukodonozor királynak is a személye. Ő volt az a babiloni király, aki azt az álmot látta, amit aztán Isten Dánielnek mutatott meg, hogy Dániel magyarázza el, tárja fel a király előtt. És ennek az álom magyarázatnak a kapcsán Nabukodonozor kimondja azt, hogy nincs más Isten, csak az egek istene. Eljut arra a meggyőződésre, hogy az addigi látásmódját korrigálja. Az addigi látásmódja az volt, hogy ennek a világnak sok istene van, ezek az istenek emberi tulajdonságokkal vannak felrendelkezve, emberi tulajdonságokkal rendelkeznek, és nincsen több képességük, nincsen több lehetőségük, mint magának az embernek. És ehhez képest ő meggyőződött arról, hogy az emberiség felett van egy igazi Isten, aki látja az emberek gondolatait, aki tud segíteni az embereken, aki el tudja magyarázni az embereknek a jövőt, aki hitelképes választ tud adni arra vonatkozóan, hogy merre halad a történelem. És az a király erről meggyőződik. Ezt a meggyőződését megvallja Dániel előtt, és minden bizonnyal a saját emberei, az egész királyi udvartartás előtt. Majd Dániel könyve 3. fejezetében egy olyan történetet olvashatunk, amely arról árulkodik, hogy a király milyen gyorsan csúszik vissza a meggyőződéséhez képest egy olyan gondolkodásmódba, amely a büszkeséget feltételezi az ő magatartásából. Az álom úgy szólt, hogy a történelem egy több komponensű szobor által jelképezhető, arany a fej, aztán ezüst, réz, vas, vas és cserép, így haladt tovább a történelem, egyre csökkenő értékrendben, egyik birodalom a másik után következik, tehát nincsen állandó birodalom, csak akkor, majd hogyha az Isten állítja fel a maga országát. És ehhez képest Nabukodonozor azt mondja nem sokkal később, hogy mit nekem álomfejtés, mit nekem az Isten tanácsa, mit nekem az a meggyőződésem, hogy én kimondtam, hogy nincsen más Isten, csak az egek Isten e világon, és őt kell imádni, én megalkotom a saját eszmerendszeremet. Alkotok egy hatalmas aranyszobrot, amivel azt fejezem ki, hogy ez a világ állandó lesz, mert én így képzelem el. Az én országom el nem múlik, mert én így akarom. Én hatalmam, én dicsőségem, az én kezem ereje szerzette mindezt, és mindezt aranyba öntöm. Aztán, amikor Dániel három társa nem hódol, nem imádja az arany állóképet, és ezzel nem imádja magát Nabukodonozort, meg ezt az egész Istentől elforduló eszmerendszert, akkor a király bár először haragra gerjed, de később bizonyos eseményeknek a kapcsán ismételten rádöbben arra, hogy nincsen más Isten. Nincsen más Isten ebben a világban. És merő hiába való vállalkozás az ember részéről hadakozni az Isten végzésével, az Isten megváltó tervével, és megint megvallja a meggyőződését, hogy csak egy Isten van, aki az egek Istene, aki nem más, mint Dániel és három társának az Istene. Majd megint következik egy újabb fejezet Dániel könyvében, amely Nabukodonozor király élettörténetének és egy újabb periódusába kalauzol bennünket. És itt olvashatunk egy ígeverset, amikor Nabukodonozor maga nyilvánul meg, hogy ismételten hogyan kezdi szemlélni a körülötte zajló fizikai valóságot. Végtekint a palotája tornácáról, és kimondja önmagában azt, hogy nem ezé a nagy Babilon, amit én építettem. Az én dicsőségem és az én hatalma ereje szerzett mindent, amit én itt láthatok. És teszi ezt mind Nabukodonozor király annak a hátterén, hogy egy-két nappal korábban Dánielen keresztül Isten figyelmezteti őt, ha az elmét felfuvalkodását, magad kérkedését ezen a nyomvonalon folytatod tovább, akkor az állatok sorsára jutsz, megháborodsz, ha józan gondolkodásodat elveszíted. És itt tudunk rámutatni arra, hogy a felfuvalkodás, a kérkedés, ha megrögzül egy ember magatartásában, akár hová is vezethet, felbomlik az ember értelme. El tudja veszíteni az ember az önkontrollját kisebb és nagyobb jelentőségű események kapcsán. Nem tud az ember uralkodni önmagán, és ösztönei kiszolgáltatottjává válik. Ez a sors jutott Nabukodonozor király életében, és mindez annak a következtében, hogy a maga büszkesége élettörténetének legalábbis ebben a szakaszában, bár időnként felismert tényező volt az ő számára, de nem tudott győzedelmet aratni felette. Hogy zárójelben is szinte csak lábjegyzetben jegyzem meg, hiszen nem ez a mostani gondolatainknak a fő nyomvonala, hogy Isten valami különleges gondoskodással mégis utána nyúlt a királynak, adott lehetőséget arra, hogy az értelme visszatérjen, önkontrollja is, hogy legyen lehetősége, a büszkesége, a felfuvalkodás feletti győzelemre, hogy ez miként állt rendelkezésre, és egyáltalán általánosságban hogyan győzhet az ember a maga büszkesége felett, erről majd a későbbiekben szólnék. A következő példát szeretném szó szerint is felolvasni. Lukács evangéliuma 18. fejezete, 11. és 12. versét olvasom, amely a következőképpen szól. Lukács evangéliuma 18. fejezetéhez lapozunk tehát, és itt a 11. és 12. vers egy történetbe kapcsol be bennünket. A történetnek az egyik szereplője egy tisztes vallásos ember, akire nyilván sokan tekintettek fel az ő kortársai közül, mert a maga vallását buzgón gyakorolta, pontos volt minden vallásos kötelezettségének a cselekvésében. Őről így szól ez a példatörténet, hogy ő és egy másik valaki, név szerint egy vámszedő, fölmegy a templomba imádkozni, és a 11. verstől a farizeus részéről a következőt láthatjuk. A farizeus megállván így módon imádkozott magában: Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát tehát tizedet adok mindenből, amit szerzek. Ez a történet sok szempontból tanulságos a mi számunkra, hiszen sokszor mi keresztények próbáljuk elhitetni magunkat azzal, hogy a legkülönbözőbb negatívumok, amelyek a Bibliában rossz magatartás formaként jelennek meg, azok hát az Istent nem ismerő világot sújtják elsődlegesen, és hát mi keresztények azért valahol valamilyen szinten védettek vagyunk. Mert elfogadtuk az Istent, mert ha mi hitünk lobogójára tűztük Jézus Krisztusnak a nevét, mert mi megvalljuk őt különböző körülmények között, és legfőképpen hangsúlyozzuk azt, hogy mi az Istenhez tartozunk, és időnként mi magunk is büszkék vagyunk bizonyos cselekedeteinkre, hogy eljárunk gyülekezetbe, részt veszünk különböző istentiszteleti alkalmakon. Ha meggyőződésünk úgy diktálja, akkor különböző áldozatvállalásokkal még segítjük az Istennek a művét, hogy előre haladhasson. Nem más tett a farizeus. Ugyanezt tette a farizeus is, hiszen szerette az Isten művét. Részt vett istentiszteleteken, ott volt azokon a szertartásokon, amelyekről meggyőződött, hogy szentek, igazak és jók, segíteni kívánta az Isten művét a maga különböző áldozataival, és ezzel együtt nem szerzett védettséget cselekedetei által, hogy a büszkeség legyőzött ellenség legyen az ő életében. Büszke volt cselekedeteire. Büszke volt a maga vallásos tetteire. Én tizedet adok mindenből, és nem vagyok olyan életet élő ember, mint íme vámszedő, aki milyen csúnya, aki hány embert becsapott, aki hány embernek az életét tette tönkre. Én nem követtem el olyan látványos bűnöket, amellyel önmagamra, családomra és az Isten művére szégyent hoztam volna. Ím láthatjuk, hogy vallásos köntösbe öltözötten is, milyen kézzel megfogható a büszkeség magatartása, amely kísérthet és kísért is mindenkit, aki az Istenhez tartozik. A büszkeségnek van még egy olyan tulajdonsága is, ami ugyancsak ebből a történetből derül ki, hogy nem csak önmagával szemben engedékeny az ember, nem csak a saját maga érdemeit hangsúlyozza és látja kóros módon, túlzott módon, hanem könnyen helyezkedik elítélő, jogtalanul bíráló, a másik életében fölöslegesen vájkáló magatartásba az, aki büszke. Mert a büszke az mindig önmagával szemben, önmaga iránt engedékeny, és mindig másokkal szembe állítja önmagát. Mások vélt vagy valós hibáival szemben mentegeti a tulajdon vétkeit, és ad önmaga számára menlevelet, miközben a másikat elítéli, és szinte önmaga kimondja az Isten helyett, hogy ím hozzám képest ő milyen bűnös, tehát kárhozatra méltó. A büszkeség magatartása, ami emberi kapcsolatainkat is megrontja. A büszke magatartás nem csak Istennel állít szembe tehát, nem csak akár fizikailag is tesz tönkre bennünket, hanem az emberi kapcsolataink szintjén is tehet lehetetlenné bennünket, tehet elviselhetetlenné, nehezen hordozhatóvá bennünket. De nézzünk továbbá még példákat a büszke emberi magatartásra nézve, hogy még hatalmas tapasztalatok, hatalmas hitbeli tapasztalatok hátterén is, győzelmek, Isten által ajándékozott szabadulások hátterén is, milyen könnyedén visszacsúszhat az ember abba a magatartásba, amiről az előbbiekben beszéltünk. Talán ismeretes sokunk előtt egy júdeai királynak a története. Ugye Ezékiás királyról szólnék csak így szóban, hogy jobban tudjunk előre haladni mai gondolatainkban. Ezékiás király hosszú évtizedeken keresztül volt uralkodója Júdeának. Ezékiás király az istenfélő királyok sorában található, aki nem csak maga szerette az Isten, de fáradozott annak érdekében, hogy az Isten minél inkább váljon ismerté az ő országának a határain belül, de kívül is. Ezékiás királyról olvashatjuk azt, hogy királyságának egy bizonyos időszakában súlyosan megbetegedett, majd a Bibliának az egyik legcsodálatosabb imádságát olvashatjuk, ahogyan ő imádkozik, nem csak azért pusztán, hogy ő élhessen, hogy meg ne halljon, hanem azért, hogy ő azért élhessen, hogy az Istent dicsőíthesse. Mert ki él, az dicsőít téged, mondja a király. Ő azért kérte a szabadítást a betegségéből, a nyomorúságából, hogy ő neki legyen lehetősége még az Istent szolgálni, legyen lehetősége még az Istenről bizonyságot tenni minden ember előtt, akivel csak találkozik. És őróla jegyzi fel a Szentírás azt, hogy Ézsaiás prófétát küldi el Isten őhozzá, hogy elmondja, meghallgattatott a te imádságot, és a te életed idejéhez még ennyi és ennyi év adatik hozzá, mint kegyelmi lehetőség, hogy élhessél úgy, ahogyan te kérted az imádságodban, engem dicsőítve, az Istent magasztalva. Ezékiásnak tehát hatalmas hitbeli tapasztalata volt, imádságát meghallgatta az Úr, halálos betegségből adta vissza az egészségét. Halálos betegségnek a hátterén jutott ismét ahhoz a hatalmas kiváltsághoz, hogy épp egészséges lényként beszélhessen az Istenről, most már a saját győzelmének, a saját tapasztalatainak a hátterén is. És egyszer csak messze földről követek érkeznek Júdeába, akik feltett szándékkal azért próbálják faggatni Ezékiás királyt, hogy ő beszéljen a hitbeli tapasztalatáról. Beszéljen arról, hogy ő miként gyógyult meg, mert az ő gyógyulásának a híre messze földön ismeretessé vált, ugyanis az ő gyógyulásának volt egy jele, amit az Isten adott, hogy a napórán az a bizonyos fok, amely mutatja az idő múlását, egy pár fokkal nem előre, hanem visszatért. És ezt érzékelték más országokban is. És ezeknek az országoknak a követei érkeznek Izraelbe, hogy tudakozódjanak az Isten lényéről, tudakozódjanak az Isten hatalmáról, az Isten kegyelmének csodálatos lehetőségéről, hogy hogyan gyógyulhat meg egy halálos beteg hitáltal. És amikor a követek megérkeznek, Ezékiás kinyitja az ő kincses házát, elvezeti a követeket minden olyan helyre, ahol meg lehet mutogatni az országnak a gazdagságát, hogy az ő keze ereje, az ő dicsősége, az ő hatalma mi minden felett tud uralkodni. És ezek a követek gyakorlatilag dolga végezetlenül térnek haza, mert Istenről, mert az Isten jóvoltáról, az Isten gyógyító munkájáról, az Isten szeretetéről gyakorlatilag semmit, a világon semmit nem tudhattak meg. Egyetlen egy tapasztalatot vihettek haza, hogy ez az ország dúsgazdag, ennek az országnak kincsei vannak. Ennek az országnak van egy dicsekvő, egy büszke királya, akit ugyan az Isten meggyógyított, de nem hálás az ő Istenének. És ez az ország talán méltó arra, hogy leigázzuk. Talán méltó arra, hogy kiraboljuk, kizsákmányoljuk. Igen, ennek az országnak a kizsákmányolása, a babiloni fogságba való vitele erre a pontra vezethető vissza. Ezékiás balgatagságára, Ezékiás büszkeségére, ami annak hátterén is nyilvánulhatott meg, pontosabban annak hátterén nyilvánult meg, hogy az Isten mi minden tapasztalattal áldotta meg őt. Kedves táborozók, ez a történet annak tanultságául szolgálhat, hogyha az Isten nagy dolgokat ajándékozhat minékünk, önmagában ezek a tapasztalatok sem tesznek védetté bennünket az emberi természetünkkel szemben. Ezekkel a tapasztalatokkal együtt is nekünk nagyon komolyan kell vennünk azt az ígét, amelyet Jézus Krisztus mondott el az élet egyik legválságosabb pillanatában, amikor készült a Gecsemáné kertben az ő megáldoztatására, amikor kéri a tanítványait, hogy imádkozzanak vele együtt, és amikor látja a tanítványoknak az elszenderedését, látja a tanítványoknak a következetlen, szunnyadó magatartását, akkor mondja azt el Jézus, önmagát is, a tanítványokat is erősítendő, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. A lélek kész volt Nabukodonozorban, hogy imádja az egek Istenét, de az elővigyázatlansága, a kitartó saját fáradozása nélkül, hogy még többet tudhasson meg az Istentől, még inkább az Isten tanítványával, az Isten gyermekévé válhasson, a feltett és határozott szándék nélkül ő vissza tudott csúszni odáig, hogy ismét aranyban lássa az egész történelmet, meg hogy a saját kezeművének lásson mindent, ami Babilóniában tapasztalható. Mint ahogy a farizeus is, miközben buzgó vallásos ember volt, a saját érdemeit önmagából eredeztette, és ennek hátterén dicsőítette önmagát, és rendelte alá a maga istenkereső magatartását a saját kényének, a saját ötleteinek, a saját maga által kialakított vallásosságnak, és bírált mindenkit, aki nem ezen a nyomvonalon halad a maga istenkeresésében. Ez volt a tragédiája Ezékiás királynak is, akinek ugyanaz Isten hatalmas tapasztalatot ajándékozott, de a továbbiakban nem vitte véghez a maga üdvösségének a munkálását azzal a félelemmel és rettegéssel, amiről majd a mai témánk vége felé Pál apostol Filippi levélének egyik bizonyságaként fogunk szólni. De még egy példát hadd idézzek fel. Egy olyan példát szeretnék felidézni, amely egy olyan emberhez kötődik, aki talán a leghatalmasabb győzelmet aratta hitáltal Krisztus tanítványaként, hogy az ő életében is hogyan jelentkezett az előbbiekben megfogalmazott buktató, az előbbiekben megfogalmazódó emberi gyengeség. Igen, János apostolról van szó, a szeretet tanítványáról. A szeretet tanítványról és a szeretetről legtöbbet szóló tanítványról. Arról a János apostolról, akit Jézus Krisztus még itt földön jártakor a mennydörgés egyik fiának nevezett el. Ugye Jakab és János, a két édes testvér voltak Zebedeusnak a fiai, akik egyrészt rendkívül heves, ingerlékeny magatartással rendelkeztek, így kerültek Jézus Krisztus tanítványai közé. Ők voltak azok, akik például egy alkalommal tüzet akartak volna kérni egy szamaritánus falura csak azért, mert Jézust és tanítványait nem voltak hajlandók vendégül látni a Szamária beliek. De ő volt az János apostol, aki miközben látta és tapasztalt, hogy az üdvözítőnek a vállát egyre súlyosabb terhek nyomják, ahogyan haladt az ő áldozatvállalásának időpontja felé. Így írja az ige, hogy Jézus Krisztus kezdett rettegni és gyötrődni, miközben közeledett az a bizonyos óra ő hozzá, amikor megáldoztatik. Amikor vonultak az utolsó vacsora helyszínére, ott szemlátomást Jézus Krisztus egyre csendesebb, egyre hallgatagabb, egyre gondterheltebb, egyre inkább vágyódott az együttérzésre. És Jakab és János ezeket a pillanatokat próbáltak kihasználni arra nézve, hogy megkérték az édesanyjukat, hogy járjon közbe Krisztusnál az ő érdekükben, hogy amikor Jézus felállítja majd az Isten országát, akkor ők ülhessenek jobb és bal kéz felől. Mi más vezérelhette János apostolt, Jakabot is nyilván ebben a kérdésben, hogy mi voltunk azért a legközelebb ő hozzá. Bennünket szeretett a legjobban. Ha majd visszajön az ő országában, akkor ezt valahogy meg kell mutatni másoknak is, hogy mi vagyunk közel ő hozzá. Nekünk kell, hogy a legtöbbet adja. Emeljen ő bennünket önmaga mellé, hogy mi ülhessünk jobb kéz felől, bal kéz felől, mert hát dicsőségben és középpontban állni hatalmas dolog az emberi természet megítélése szerint. János apostol, a Krisztushoz legközelebb álló apostol sem volt mentes, a büszke, a felfuvalkodni kész, és ezt kérkedően kinyilvánítani is kész magatartás alól. Hogyan definiálhatjuk tehát a büszkeség magatartását? Hogyan mutathatunk le egy olyan bibliai ígére, amely rövid egyértelműséggel foglalja össze mindazt, amit Nabukodonozortól, amit Ezékiástól, vagy éppen attól a bizonyos imádkozó farizeustól, vagy Jézus egyik legszeretettebb tanítványától, János apostoltól láthatunk. Akik megtehetjük, lapozzunk egy ígéhez, egy nagyon jól ismert bibliai ígéhez, Jelenések könyve 3. fejezetéhez, ahhoz a Jelenések könyvéhez, amit éppen János apostol, a szeretett tanítványa írt le. Nyilván miután győzött önmaga felett. Nyilván miután győzött a saját maga elgondolásai felett, hogy neki milyen helye is kellene, hogy legyen majd az Isten országában. Az a János apostol, aki el tudta most már fogadni a Pátmos szigeti rabságot is, aki alázattal tudta rendelni önmagát az Isten megváltó terve alá. Ez a János apostol mondja a következőket, nyilván Jézus Krisztus szavait visszaadva. Jelenések könyve 3. fejezete 17. versében. És ez az a vers, amely definiálja, amely meghatározza, rövid egyértelműséggel mondja azt el, hogy mi is a büszkeség. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Kedves táborozók, ez a bibliai ige mutat rá talán a leghatározottabban arra, hogy a büszkeség az nem szimplán múlandó és bocsánatos betegség, amely vagy van, vagy nincs, ami vérmérsékletünktől függő módon az életünkben. A büszkeség valamennyünk tagjaiba van beírva. Ahogyan Pál apostol a római levélben mondja a 7. fejezetben, hogy mi felismerhetünk egy törvényt a mi tagjainkban, amely rabul áld a bűn megcselekvésének bennünket. Ha mi készek is lennénk a büszkeség ellentéteként viselkedni, tehát hogy alázatosak legyünk, hogy el tudjuk fogadni az Isten vezetését, hogy ne tekintsük magunkat többre az embertársainknál, ha ez a készség ott is van bennünk, de nem találjuk a megoldás kulcsát, csak akkor, hogyha egy bizonyos iskolában, ha egy bizonyos iskolában egy folyamaton megy végig a mi életünk, majd erről is szeretnék bővebben szólni, hogy mit is kell megtanulni egy az alázat magatartását gyakorolni kívánó embernek. Először ezzel a diagnózissal kell szembesülni. Ilyenek vagyunk mi emberek. Mert itt nem csak egy bizonyos kor bizonyos embereihez üzen Jézus Krisztus, hogy ezt mondod önmagadban, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Vizsgálja meg ki önmagát. Fiatal, idős, bárki. Keresztény tapasztalatokkal évtizedek óta rendelkező, és az, aki csak most csodálkozik rá az íge világos és biztos tanításaira. Vizsgáljuk meg magunkat, és rádöbbenünk a büszkeségre, a felfuvalkodásra, a kérkedésre, önmagunk előtérbe helyezésére, akár még mások megalázása hátterén is. Milyen mélységesen készségesek vagyunk. Mennyire ott él bennünk az a tulajdonság, hogy nekem aztán ne magyarázzon senki, főleg olyan, akinek hozzám képest úgy ítélem meg legalábbis, hogy kevesebb a tapasztalata, fiatalabb én tőlem, nincsen annyi ismerete. Hát én azért tapasztaltam az életben sok mindent, megismertem sok mindent, az Isten adott nekem sok-sok tapasztalatot, én gazdag vagyok, én meggazdagodtam. Nekem ne beszéljen senki. Nekem még az Isten se tanácsoljon, mert az életemnek vannak olyan területei, vannak olyan zúgai, ahova nem szívesen látom, hogy az isteni világosság behatol. Ezzel a kórképpel, ezzel a diagnózissal kell nekünk szembesülnünk alapvetően ahhoz, hogy elindulhassunk egy fölfelé ívelő úton. Erről beszél Jézus Krisztus a hegyi beszéd nyitányán, amikor is a boldogmondások legelső tételeként azt mondja, hogy a boldogság útja ott kezdődik, hogyha valaki elismeri önmagáról, hogy lelki szegény. Tehát, hogy nem ő a gazdag, a meggazdagodott, és nincsen semmire szüksége, hanem őnek igenis szüksége van a segítségre, szüksége van egy felsőbbrendű hatalomra, egy mennyei bölcsességre, akit viszont ő csak úgy tud megtalálni, hogy győzelmet arat a tulajdon természete felett. Ez viszont sírás nélkül, ez viszont imádság nélkül nem létezik. Ezért mondja azt Jézus a boldogmondások második lépcsőfokaként, hogy azok a boldogok, azok kezdenek ténylegesen járni a boldogság útján, azok kezdenek ténylegesen járni az emberi természet feletti győzelem útján, akik tudnak sírni, akik tudnak kérni az Istentől, akik az Istenre tudják bízni önmagukat, és el tudják fogadni az Isten által adott választ. Mert kedves táborozók, itt is még elválhat a mi útunk, itt is egy Y elágazásnál vagyunk, ha tudunk is sírni, ha tudunk is imádkozni. Valamelyik istentiszteleten a hét folyamán felhozódott Ézsaiás könyve 50. fejezetének gyönyörű szép messiási proféciája, amely arról szól, hogy Jézus Krisztus minden nap jó reggel az Istenhez fordult és hallgatott, mint a tanítványok. Itt engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy nekem mélységes meggyőződésem, hogy bár ez is egy csodálatos tanítás Krisztusra nézve, ránk nézve is, hogy nekünk is ezt kell tennünk. De ha a következő lépés hiányzik a mi életünkből, vagy ha hiányzott volna Jézus életéből, hogy tudnilik ő nem volt engedetlen, akkor kárba vész minden sírás, minden imádság, minden Istenre hagyatkozás. Akkor csak odáig tudna eljutni az ember, és maga Jézus sem tudott volna egy lépéssel sem tovább eljutni, hogy a lélek kész, de a test erőtelensége miatt képtelen bármi jónak a végrehajtására. Krisztus úgy vált alkalmassá arra, hogy tudja vigasztalni a bánkódot, hogy tudja meggyógyítani a sántát, a vakot, hogy tudjon tanácsot adni a bizonytalannak, hogy ő nem volt engedetlen. Vagyis, hogyha ő kérte az Istennek a vezetését, akkor ő azt a készségét nyilvánította ki, hogy őt az Isten bármerre kívánja vezetni. Ő engedelmesen akarja követni az előtte haladó Istent. Engedelmesen akarja követni az előtte haladó Istent. Itt hivatkoznék Mózes második könyve 33. fejezetére. Mózes második könyve 33. fejezete egy nagyon érdekes történetet ír le. Mózesről szól a történet, aki a korábbi fejezetek leírása alapján azzal szembesül, hogy miközben ő az Istennél időzik a Sínai hegyen, hogy átvegye a 10 parancsolatnak a kőtábláit, a közben a nép nem győzi várni az ő emberi vezetőjének a visszatérését, és rábeszélik Áront, hogy a rendelkezésükre álló aranyból öntsenek egy aranyszobrot, és azt imádják, és amikor Mózes visszatér, ugye a Sínai hegyről kezében a 10 parancsolat 2 kőtáblájával, akkor azzal kénytelen szembesülni, hogy az egész nép részeg bódulatban körül táncolja, körülugrálja ezt az aranybálványt, és semmit nem törődik Istennel, semmit nem törődik a 10 parancsolattal, és Mózes végső elkeseredésében a bálványt úgy pusztítja el, hogy összetörje a kőtáblákat is. Ezt követőleg Mózes elkeseredésében visszamegy a hegyre, hogy az Istentől kérjen vezetést, mitévő is legyen ő a továbbiakban. Itt érkezünk el Mózes második könyve 33. részéhez, ahol leírhatjuk azt, hogy Isten és Mózes párbeszédet folytat, Isten vigasztalja Mózest, erősíti Mózest, és Mózes egyre inkább kilábalva maga csüggedéséből, mer most már ő maga is kérni az Istentől hatalmas dolgokat. Az első kérése így szól, hogy biztosítsál arról bennünket, hogy te soha nem hagysz el bennünket, hogy a te orcád kísérni fog bennünket, mert hát miről ismeri meg minden nép azt, hogy mi a tiéd vagyunk, ha nem kísérnél bennünket. Majd amikor az Isten biztosítja Mózest erről, hogy meghallgatta az imáját, akkor Mózes egy újabb kéréssel áll elő, ami most már leginkább önmaga megerősítését szolgálná, hogy mutasd meg a te dicsőségedet én nékem. Mutasd meg a te dicsőségedet. Mózes nyilván azért bátorkodott ezt kérni az Istentől, mert úgy érezte, hogy őneki is valami hatalmas bizonyságra van szüksége, hogy végezni tudja az Isten népe vezetésének hatalmas, embert megpróbáló szolgálatát. És akkor az Isten azt mondja, hogy megteszem, amit kértél. Megteszem, amit kértél, és utána tovább már nem szól az Isten, hanem amit cselekszik az Isten, azzal tanítja tovább Mózest. És azzal mondja el, hogy mi az Isten népe vezetőjének, de bárki más hívő embernek is a feladata, az ember és Isten kapcsolatára nézve. Ugyanis amikor az Isten az ő dicsőségében közeledik Mózes felé, akkor először is Mózest beállítja egy kőszikla hasadékába. Másodszor az Isten az ő tulajdon kezével eltakarja Mózesnek az arcát, és Isten úgy közeledik Mózeshez szemtől szembe, hogy közben Mózes semmit nem lát. Nem látja az Isten dicsőségét. És amikor Mózes elvonul, az Isten elvonul Mózes előtt, akkor vonja el a kezét az ő tekintete elől, és Mózes megláthatja az Istent, de csak hátulról. Látja, hogy az Isten merre halad előtte, látja az Istent hátulról, és az a kép elevenedhet meg előttünk, amiről szól például az a gyönyörű szép Zsoltár, a 23. Zsoltár, hogy Isten mint jó pásztor megy elől, és vezeti az ő nyáját, és irányítja az ő nyáját, hogy füves legelőkre, csendes vizekre találjon. És ha jön a medve, ha jön az oroszlán, ahogyan Dávid is, aki pásztor emberből lett király, mondja el a maga valóságos tapasztalatait, hogy amikor ő pásztor volt, akkor neki meg kellett küzdeni a medvével, az oroszlánnal, hogy megvédje a nyájat. Igen, ez az Istennek a feladata. A védelem biztosítása, a táplálék, az életet adó italnak a biztosítása, és a nyájnak, az embernek nincsen más feladata, mint nézni az Isten dicsőségét, hogy merre halad az Isten előttünk. Ehhez képest az ember természete, a büszke ember természete a következő diktálja. Hogyha vallásos is vagyok, ha ismerem is az Istent, az én tapasztalataim, az én ismereteim, az én igazságom, az én cselekedeteim hátterén elhitetem önmagammal, hogy ez a viszony, ez a kapcsolat megfordítható, tehát, hogy én megyek elől. És ha kérek is valamit az Istentől, akkor azt úgy kérem, hogy Istenem, itt van előttem egy élethelyzet, ebben a megoldás, én így látom, hogy ez lenne helyes, és add meg nékem. Az emberi természet azt diktálja nékünk, hogy mi menjünk elől, és az Isten felé időnként visszatekintsünk, hogy jössz-e a nyomomban? Követsz engem? Elvárom, hogy megáldjál engem. Elvárom, hogy ne csak kísérj, hanem védelmezzél is engem. Ehhez képest ez a bizonyos mózesi történet, aztán a jó pásztorról szóló számtalan bibliai leírás, hiszen nem csak a 23. Zsoltárban, nem csak Dávid király önvallomásaiban, de Jézus Krisztus jó néhány tanításában is visszaköszön az, hogy az Isten mit is tanácsol nékünk, hogy alázattal, ami emberi természetünknek a korlátait elismerve, alázattal fogadjuk el, hogy nekünk az Istenre úgy van szükségünk, mint vezetőre. Erre mondja azt Jézus Krisztus a boldog mondásoknak a kezdetén, hogy boldogok a lelki szegények, mert előttük tárulhat fel az Isten országa. Ezért mondja a következő lépcsőfokként, hogy boldogok, akik sírnak, mert csak azokat lehet megvigasztalni, akik tudják, hogy szükséget szenvednek. Azokat lehet vigasztalni, azokat lehet erősíteni, azokat lehet tanácsolni, akik készek elfogadni ezt a tanácsot. És innen jutunk el odáig, hogy boldoggá válhatnak a szelídek, akik legyőzve az Isten segítsége által maguk büszke, másokat elítélő, önmaguk lényét folyamatosan előtérbe helyező tulajdonságait, jellemvonásait válnak Isten által tanított, a többi embert elfogadni kész, az Isten vezetését mindenkor befogadni kész, magatartást gyakorló emberré. De nézzük a további tanításokat, hogy hogyan is győzhetünk a mi büszkeségünk felett. Ismét egy ismert ígét olvasnék. Ugye az előbb Jelenések könyve 3. fejezete 17. versére hivatkoztam, amikor is a diagnózist láthattuk, hogy mi hogyan gondolkodunk, és ehhez képest az Isten miként lát bennünket. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény és vak és mezítelen. Ez a diagnózis. Ilyenek vagyunk mi. Ilyennek lát bennünket az Isten. És ehhez képest a megoldás a következő versben így olvasható. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Kedves táborozók, erről a bibliai ígéről, ha most részletesen akarnék beszélni, akkor egy újabb Isten tiszteletet kellene hirdetni, vagy akár egy egész sorozatot. Épp ezért erről az ígéről csak az első mondat része alapján szólnék. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. A büszke embernek a legnagyobb problémája, a legnagyobb betegsége az, hogy semmire sincs szükségem, hitet jel önmagával. A megoldás elsődlegesen itt áll előttünk. Szembesülni ezzel a ténnyel, és szembesülni azzal, hogy az Isten valamit adni akar nekünk. Szembesülni azzal, hogy ez csak a hit magatartásával lehet megragadni. A hit magatartásáról szólva csak annyit mondanék, hogy itt, akik jelen voltunk a délelőtti szombatiskolai tanulmányunk átvételekor, hallhattunk, beszélgethettünk egymás között az imádságról, a valódi imádságról, amely kitartó, amely álhatatos, amely céltudatos, amely az Isten jó voltát akarja befogadni, amely hallani akarja az Isten tanácsát. Isten elénk jön, és azt mondja, hogy ő azt tanácsolja nékünk, hogy vegyünk őtőle hatalmas ajándékot, vegyünk őtőle kincseket, vegyünk őtőle olyan gyakorlati tanítást, amely bennünket ki tud emelni a magunk emberi természetében való veszteglésből. Jézus Krisztus ugyanezt másképpen Máté evangélium a 11. fejezetében a következőképpen mondja. Máté evangélium a 11. fejezete és a Biblia jól ismert szakaszaihoz tartozik, hiszen Krisztus itt mondja el azokat az örök érvényű ígéket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Ugye a 28. verstől kezdődő ige szakaszról van szó, és a megoldás erejével a 29. vers a következőképpen szólít meg bennünket, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Erre az ígére utaltam, amikor azt mondtam, hogy nekünk egyfajta iskolában kell elvégezni egy tanfolyamot. Egy iskolába kell járnunk, ami azonban nem 10 évben, nem 12 évben, nem egyetemi 5 vagy 7, vagy ki tudja hány években mérhető, hanem egy szakadatlan iskola. ami attól kezdődően tart, hogy valaki számára Krisztus a messiás, hogy valaki számára Jézus Krisztus a megváltó, és ez az iskola egészen tart addig a pillanatig, ameddig az embernek működik az értelme, ameddig az embernek működnek a lelki képessége, ameddig az ember itt van ebben a világban. Addig bezárólag nekünk szakadatlanul tanulnunk kell, hogy Krisztus miként volt szelíd, és miként volt alázatos szívű. Hogy egyáltalán pontosan mit is jelent az alázat? Van egy nagyon jó íge a Bibliában. Filippi levél 2. fejezetében az 5. vers. Amikor is ugye, azt olvashatjuk, hogy Krisztus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megalázva jött le mi közénk, emberek közé, hogy egyrészt meghalhasson értünk, másrészt az ő halálát megelőzően a bűn, az önzés, a büszkeség feletti győzelmet is meg tudja mutatni, hogy mely úton lehet kivívni az ember számára. Tanuljátok meg tőlem! Szükségünk van Jézus Krisztus tanításaira. Szükségünk van Jézus Krisztus példaadó magatartásának a naponkénti szemlélésére. Szükségünk van Krisztust úgy szemlélni azzal a szemmel, hogy ő hogyan volt alázatos. Miképpen nem tekintette zsákmánynak, kiváltságnak, behozhatatlan előnynek minden más lényhez képest, hogy ő az Istennel egyenlő. Hogy olvassuk az ígében, hogy Krisztus úgy lett a mi megváltónká, úgy járt közöttünk itt 33,5 éven keresztül, hogy az ő isteni erejét, az ő isteni hatalmát soha nem használta önmagáért. Soha nem használta, hogy menekedni tudjon a kísértésekből, hogy menekedni tudjon a fájdalom elől, hogy menekedni tudjon bármilyen próbából. Krisztus azokkal az eszközökkel élt, és lett győztessé, amilyen eszközök a mi rendelkezésünkre is állhatnak. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében olvashatjuk azokat a gondolatokat, hogy Krisztus az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás között járult ahhoz, aki kész és képes őt is megszabadítani, és az ő Isten félelmért meghallgattatott. Krisztus ima élete, Isten iránti tisztelete, Istent folyamatosan kereső magatartása legyen példa a mi számunkra is, mert ez az az út, amelyen járva mi a győzelemig eljuthatunk. Utolsó ígeként a Filippi levél 2. fejezetéhez lapozok, tehát ahhoz a fejezethez, amiből az előbbiekben is idéztem Krisztus alázatára való tekintettel. Ugye a Filippi levél 2. fejezete, 5. verse egy felhívással kezdődik. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. És kedves táborozók, itt most egy pár ige verset én átlépnék. És a 12. verset idézem fel, amely a következőképpen szól. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Itt az apostol visszautal az előbb megfogalmazódó gondolatokra, hogy tudnilik az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Erre tanította az apostol a Filippi gyülekezetet, hogy az ember a maga büszkesége felett csak azzal az indulattal, azzal a fajta gondolkodással, azzal a magatartással tud győzedelmeskedni, hogyan Krisztus is küzdött itt közöttünk, emberek között, és vált győztessé. De elmondja azt az apostol, hogy a győzelem útja az nem pusztán egy egyszerű döntés által járható végig. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben is. Pál apostolnak nagyon jó pedagógiai érzéke volt, tudta, hogy hogyan lehet késztetni, fontos gondolatokat beleültetni az embereknek a lelkébe. Így gyakorlatilag a következőt akarja mondani. Szeretteim, ti engedelmeskedtetek a krisztusi példaadásnak az én jelenlétemben. Erre eltökéltétek magatokat a későbbiekben is, hogy így akartok élni. De most, hogy figyelmeztetlek benneteket, ennek az van a háta mögött, hogy valami megváltozott az életetekben. Az eltökéltségben lehet, hogy nincsen hiány, mert a lélek kész. de mivel a test erőtelen, épp ezért a ti üdvösségeteket félelemmel és rettegéssel kell véghez vinni. Itt az apostol egy nagyon egyszerű összefüggésre mutat rá. Tudnélik arra, hogy amiről meggyőződtünk, azért naponként kell imádkoznunk. Amiről meggyőződtünk, hogy mi a győzelemnek az útja, amiről meggyőződtünk, hogy ki a mi példaképünk, afele nekünk naponként kell haladnunk, és naponként kell eltökélnünk magunkat, hogy mi ezen az úton akarunk járni, és semmi máson. Naponként kell odaszánni az életünket, ahogyan Krisztus is megtette, hogy minden nap jó reggel felkelt, és hallgatta az Istent, mint a tanítványok, és eltökélte magában, hogy nem lesz engedetlen. Egy ilyen eltökéltség nélkül, ami küzdelmeink folyamatos hullámhegyet, de hullámvölgyet is jelenthetnek, hol fent, hol lent, hol győzünk, hol visszaesünk, a körülményeinktől és sokszor a mi emberi természetünk vadhajtásaitól szenvedünk életünk során. A győzelem akkor vívható ki, hogyha mi erre az életre tökéljük el magunkat nap mint nap. Így mondja az apostol, visszaismételném az előbb felolvasott ígét. Annak okáért, szeretteim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távol létemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Itt minden bizonnyal nem arról a félelemről és rettegésről van szó, amit ne talántán első hallással értenénk, nem az Istentől kell félnünk. Attól kell félnünk, hogy az Istentől elszakadunk. Ha valamitől félnünk kell, az a magunk gyengesége, de e felett van orvosság. E felett van győzelemre lehetőség. Halljuk csak vissza azokat a gondolatokat, amiket Jelenések könyve 3. része 18. versének elejéből idéztünk fel. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, tiszta hitet, Isten iránti lelkesedést, tiszta fehér ruhákat, kötelezd el magad a tiszta, igaz cselekedetekre, és használd naponként a szemgyógyító írt. Soha ne hitesd el önmagaddal, hogy te már mindent elértél. Soha ne lásd úgy magadat, hogy te már minden tapasztalatra szertettél. Soha ne gondold azt, hogy minden igazságot megértettél és elfogadtál. A szemgyógyító ír, az ige tanításai, az Isten kinyilatkoztatása neked nap mint nap szükséges, hogy megkenje a te szemedet, hogy láss. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket, és lezáró gondolatként erről a legutolsó kifejezésről szólnék. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Ez a kérdés fogalmazódhat meg bennünk, hogy mi a végső célja annak, hogy mi legyőzzük az indulatosságot, a sértődékenységet, és a sor végén a büszkeséget. Hogy mi legyőzzük az emberi természetünknek a rossz tulajdonságait, amiről szóltunk a hét folyamán. Akik itt voltunk tegnap este, hallhattuk, hogy az íge által egyetlen egy végső és igaz cél, amit az Isten megjelöl előttünk, az üdvösség elnyerése. Az, hogy az ember túl tudjon tekinteni e földi életnek minden nyomorúságán, a küzdelem nehézségén, a saját életünk előtt tornyosuló nehézségeken, amelyek azt láttatják, hogy én már eddig is győzni akartam, mennyi mindent fáradoztam önmagamért, másokért is, és milyen sokszor voltak rossz tapasztalataim. Ahhoz, hogy a győzelem reményéről le ne tegyünk. Ahhoz, hogy mindig tudjunk előre haladni, és mindig tudjunk mit kérni az Istentől. Hogy tudjuk a saját életünket mindig értékesnek látni, mert haladhatunk valahová, és van egy megfogható, egy valóságos célunk. Ahhoz látnunk kell az üdvösséget. Ahhoz látnunk kell az üdvösséget, amit szintén Pál apostol egy másik levelében így tár elénk, hogy az üdvösség sisakját is felvegyétek. Ez tudja megőrizni a gondolatainkat, a lelki világunkat. Hogyan a régi idők katonáját a sisak védte a különböző behatolások elől, a támadástól, a fegyverütéstől, vagy a nyilaktól éppen. Az üdvösség tudata, az üdvösség reménysége, és az üdvösség felé vezető út, ami bennünket lelkesíteni tud, ami meg tud védeni bennünket önmagunktól, ami bennünket az Isten oldalán tud megtartani. És ezt kéri az apostol, nyilván nem csak a filippi gyülekezettől, minden keresztény embertől, mindenkitől, aki vágyva vágyódik eljutni az Isten országához, aki vágyva vágyódik eljutni ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor Isten megszólíthatja a benne bízókat, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra is készítetett. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy annak reményében tudjuk fölvállalni az önmagunkkal vívott küzdelmet, hogy ez a küzdelem nemes harc, hogy ez a küzdelem valós cél felé vezethet bennünket, ami nem e földi lét szenvedéseinek a meghosszabbításában, hanem az Isten országa, a boldog tapasztalatokban bővölködő Isten országa elnyerésében áll. Isten ehhez segítsen mindnyájunkat az ő kegyelméből. Jó Istenünk! Köszönünk tőled minden tanítást, amit a hét folyamán elvehettünk. Köszönjük, hogy tükörként tartod elénk az ígét, hogy megláthassuk benne saját arcunkat, megláthassuk azt, hogy miként gondolkodunk, hogy milyen természet lakozik bennünk. Köszönjük Istenünk, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy nem csak azt mondod el, hogy indulatosak, sértődékenyek, feledékenyek, vagy éppen következetlenek vagyunk, büszkeséggel, kérkedéssel megterhelve, hanem kezünkbe adod a te tanácsaidat is, azt a vezetést, tanítást, amelynek megragadása és alkalmazása által mi fölemelkedhetünk a mi emberi gyengéinkből, és győzelmet adhatunk. Kérünk Istenünk, segíts mindnyájunkat, hogy tovább érleljünk magunkban minden gondolatot, amit hallhattunk ezen a héten. Segíts bennünket, hogy az ígét lapozzuk, hogy imádkozzunk, hogy a magunk számára is felfedezhessük. Egyrészt azt, hogy kik vagyunk mi emberek, de másrészt azt is, hogy mivé válhatunk a te kezedben. Taníts kérünk bennünket alázatra, lényed befolyásod elfogadására. Taníts bennünket arra, hogy mi kész szívvel tudnánk elfogadni a te kezedből azt, amit tanítasz nekünk. Taníts bennünket tiszta hitre, igaz cselekedetekre. Taníts bennünket naponkénti alázatra, annak elfogadására, hogy mi reád utalt lények vagyunk. És segíts bennünket, Istenünk, ha tapasztalunk, ha győzelmeket aratunk ebben az életben, akkor se felejtkezzünk el arról, hogy a lélek kész, de a test erőtelen. Segíts kérünk, hogy életünk minden egyes pillanatában láthassuk annak szükségét, hogy az üdvösség, az örök élet ajándéka csak akkor lehet a miénk, ha félelemmel és rettegéssel, naponkénti odafigyeléssel, komoly, buzgó ima élettel, igekutatással küzdünk azért, hogy te bennünk élhess, és bennünk te győzelmet arathass, az üdvösségre fölkészítve bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod imádságunkat. Segíts bennünket, hogy a nap előttünk lévő részében is hozzád fordulhassunk, hogy befogadhassunk minden áldást, ami tőled jön. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.